és ráadásul, amihez nem vagyunk szokva, és ráadásul a vizuális kultúrában élünk, tehát ahhoz vagyunk szokva, hogy nagyon erős, egyre erősebb hallásra épít az a szóbeliségnek a világ, ami egy sokkal finomabb, sokkal nehezebben befogadható inger, de hogy nincs más lehetőség. Több Bibliában vannak hivatkozás, hogy ez a mondjuk új szövetségi rész milyen ószövetségi szövegeket idéz. Oda megyek, elolvasom. Megnézem a párhuzamos helyeket. Hogy mi az, amit máshogy emlékszik Márk, Máté és Lukács például. Már egy sokkal érdekesebb dolog, hogy megpróbálom memorizálni, és megtanultam, becsukom, és utána leírom, és megnézem, hogy mit változtattam az eredeti szövegen. Mi az, ami nekem esetleg nehéz akkor elfogadni ebből az eredeti szövegből. Az is fontos, hogy az első századokban ez a csendes olvasás, ez ismeretlen volt. Tehát az olvasás, amikor az egyházatják arról beszélnek, az mindig hangosan felolvasott szöveg volt. Tehát, ha egyedül vagy, és nem zavarsz senkit, olvasd fel a bibliai szöveget, mert máshogy hat rád, ha hallod, mint hogyha csak olvasod. Eleve már hangsúlyozod valahogyan, ahogy felolvasod. És hát aztán innen egészen odáig, hogy táncművész ismerősöm el szokta táncolni a szöveget, vagy képzőművész szerzetesek ilyenkor szoktak festeni, vagy rajzolni, és egészen különleges dolgok születnek ebből. Aztán nyilván van egy olyan lehetőség, hogy a Biblia mellé kézbe veszek egy kommentárt. Ebben a könyvben készítettünk, ez egy amerikai könyv, de készítettünk hozzá egy magyar bibliográfiát, hogy milyen kommentárokat javaslunk a Lectio Divinához, tehát nyilván nem annyira a szófaj meg a ószövetségi műfajok érdeklik az embert, hanem segítség, hogy hogyan értsük a szöveget. És ami nagyon szuper dolog, hogy most elkezdték kiadni azt a patrisztikus kommentárt, ami nagyon nagy segítség a Lectio Divinában, ez a patrisztikus kommentár a Szentíráshoz Takács László főszerkesztőségével az első két kötet meg is jelent, tehát hogyha ez meg lesz ez a sorozat, ez óriási segítség a Magyarországon Lectio Divinát végzők számára. Tehát, hogy ez a második lépés, hogy aktívan az a cél, hogy az ige találkozzon az életemmel. Mi jut eszembe? A saját életemből milyen történet, milyen élethelyzet? Hogy ez a sűrűsödés, hogy ez a kapcsolódás megvalósuljon. És akkor a következő pont, a harmadik, ez az imádság, az oráció, ami érdemes röviden, és azt mondja itt Kézi atya, hogy akár kicsit a szentmise könyörgéseinek a struktúráját követve, hogy Jézusunk, te, aki az idők végéről jövendöltél, és azt mondtad, hogy a világ mindenség erői meg fognak rendülni, gondolva most a vasárnapi evangéliumra, add meg nekem, hogy ne féljek attól, hogy az életemet összetartó erők megrendülnek, hiszen ebben veled találkozhatok például, mondjuk. Tehát, hogy egy ilyen struktúrát valami. És a vége, a negyedik pont, ugye ez volna a lényeg, hogy akkor ami történt, azt elengedem, egy picit hátralépek, és úgy eszköztelenül hagyom, hogy vagy begyújtja ezt az Isten, vagy nem. Ugye a Lectio Divina és imádság, és az imádságban mindig benne van ez, hogy ketten vagyunk benne, tehát nem csak rajta múlik, hogy ott élményszerűen történik-e valami, nagyon sokszor nem, de hogy esélyt adok az Istennek arra, hogy az ő ereje, az ő lelke működjön bennem. És mint minden más imádsággal, a Lectio Divinával is úgy vagyunk, hogy egy dolog biztos, ezt az időt nekiadtam, lehet, hogy ott tapasztalati úton nem történik semmi, amit így el tudok mesélni, hogy hú, képzeld, ma reggel a Lectio Divinában megvilágosodtam, de hogy sokat csináljuk, akkor előbb-utóbb tapasztalható lesz a gyümölcs az életünkben. Tehát, hogy ez a bizonyosság, amit itt kell hozzá tudnunk. Mielőtt egy konkrét példával megpróbálnánk ezt, csak még néhány hasznos tanács. Ugye időkeret és helyszín, azt szokták mondani, hogy egy olyan 45 perc a minimum, fél óra az már oké, annál kevesebb az egy kicsit talán kevés ahhoz, hogy ezt úgy tényleg ezt végigéljük. Érdemes valami nyugodt, csendes helyszínt választani. A napnak egy védett idejét, Bakonybélben a reggeli felkelés utáni egy óra van erre számva, amikor még nem csönget a postás, nem telefonál a adóhivatal, és nem tudom én, tehát hogy amikor úgy, meg az ember fejében nem kattog az, hogy mi lesz ma, vagy mit kell csinálni. Járics atya mondta azt, ugye, hogy ami reggel 8 előtt megvan csinálva, a többi az bizonytalan. A szövegválasztás, és ez nagyon fontos, aki ennek mondjuk mestere, vagy aki ezzel sokat imádkozik, azt mondja, hogy fontos az, hogy válasszunk egy könyvet, és azt az elejétől a végéig olvassuk el. Szent Benedek is ezt kéri a szerzeteseitől, mert hogy a könyveknek van egy belső logikája. Ezt hívják lekció kontinuának, és hogy ez biztosítja az ige objektivitását az életemmel szemben. Tehát, hogy ez nehéz nekünk, mert ahhoz vagyunk szokva, hogy minden ránk van szabva, tehát az egész AI erről szól, hogy minden olyan legyen, amilyen te vagy, és csak olyan impulzusokat kapsz, amik megerősítik azt, aki te vagy. És ugye az Isten igéje meg pont azt szeretné, hogy rádöbbenjünk arra, hogy hol kell változnunk. Tehát azt mondja a Kézi atya is ebben a monográfiában, hogy válassz egy könyvet, kezd el az elejétől, és ettől ne tágíts, ebben tarts ki. Annyit olvas, amennyit úgy érzed, hogy mai reggelre vagy a mai napra úgy elegendő, tehát ez mondjuk 5-10 vers, semmiképpen se egy fejezet, vagy ne több, mint egy fejezet, és hidd azt, hogy ma ebben van neked üzenet, és ha belegebedsz is, maradj ezzel a szöveggel, mert ott neked van elrejtve valami a mai napra. Azok az alap magatartások, amikkel a szöveghez kell közelíteni, a hűség, a kitartás, a tisztelet és a töredelem. A hűség az, hogy ez is olyan, hogy a hosszú élet titka, hogy nem szabad abba hagyni a lélegzést. Hát a lelki életnek is az a titka, hogy rendszeresen kell az Isten közelségét keresni. A kitartásról van egy nagyon szép szerzetesi mondás, szintén Poimen abbától. A víz természete lágy, a kőjé kemény, de ha a kő fölé akasztják a korsót, a víz cseppenként válja a követ. Így az Isten igéje is lágy, a szívünk pedig kemény, de ha az ember többször hallja az Isten szavát, szíve megnyílik, hogy félje az Istent. Nagyon-nagyon jó kép, hogy miről szól a kitartás az Isten igéjével való imádságban. Ugye a tisztelet az ez, hogy én tudom azt, hogy ez a szöveg nagyobb, mint én, hiszen az Isten ereje van benne, és hogy minden szava fontos. Erről pedig Árli Cezáriusnak van egy homiliája, ami elég keményen, de érdekes módon fogalmazza ezt meg. Testvérek, íme egy kérdés hozzátok. Mit gondoltok, melyik nagyobb, Isten igéje vagy Krisztus teste? Ha helyesen akartok válaszolni, azt mondjátok, hogy Isten igéje nem ér kevesebbet, mint Krisztus teste. Következésképpen, amint nagyon ügyelünk rá, hogy miközben magunkhoz vesszük Krisztus testét, egyetlen apró darab se hulljon a földre, ugyanígy gondoskodnunk kell arról is, hogy Isten hozzánk intézett szava ne vesszen el a lelkünk számára azért, mert valami másról beszélünk vagy gondolkodunk. Aki hanyagul hallgatja Isten igéjét, ugyanolyan bűnös, mint az, aki gondatlanságból engedi, hogy Krisztus teste a földre essék. Egy olyan milyen szép párhuzam így a Biblia olvasás, vagy a Szentírással való imádság kapcsán. És egy utolsó dolog, hogy a katolikus hagyományban különösen is fontos az, hogy a Biblia olvasás, Biblia értelmezés, azt én, mint magánszemély, mindig egy közösség részeként teszem, és hogy az egyház, a tanítóhivatal azért van köze ahhoz, hogy én abból mit olvasok ki. Mert hogy a Lectio Divinának a legkönnyebb félrecsúszása az, hogy pont ez nem történik meg, hogy én hagyom, hogy az Isten igéje velem csináljon valamit, hanem én kezdem el használni az igét valami olyanra, hogy esetleg másokat fejbe verjek vele, vagy pedig a saját hülyeségeimet alátámasszam bibliai idézetekkel, mert ez azért szokott menni mindenkinek, tehát ebben tudunk ügyesek lenni. Tehát az, hogy kell egy lelki vezető, akinek el tudom mondani azt, hogy hol tartok én ebben az imádságos életben, ez is fontos, meg az is fontos, hogy ha ezt közösségben gyakoroljuk, akkor maga a közösség, egy hívő közösség és az abban működő lélek megtartja az embert a katolikus, az ortodox módban az igéhez való közelítésben. És erről meg a legkedvesebb sztori, szintén korai szerzetesi hagyományból, hogy egy szerzetesről mesélték, hogy 70 héten át böjtölt, úgyhogy csak egyszer evett hetente. Közben kérlelte Istent, hogy mutassa meg neki az írás egyik igéjének az értelmét. De Isten nem tárta fel előtte. Ekkor így szólt magában. Lám, ennyi küszködés után nem mentem semmire. Elmegyek tehát a szomszédomban lakó testvéremhez, és megkérdezem tőle. Amikor indulóban volt, és épp becsukta maga mögött az ajtót, megjelent neki az Úr angyala, és így szólt. A 77, amit végigböjtöltél, nem vitt téged közelebb Istenhez. Amikor viszont magadat megalázva elindultál testvéredhez, elküldött hozzád az Isten, hogy kinyilatkoztassam neked az ige értelmét. Ezután az angyal kielégítő magyarázattal szolgált számára a szentírási igével kapcsolatban, és végül eltávozott. Hogy az egy dolog, hogy mi a saját ima életünkben milyen erőfeszítést teszünk, de hogy az az alázat, vagy az a bátorság, hogy ezt föltárni a lelkivezető lelki atya előtt, vagy egy másik testvér előtt, az meg tudja nyitni az igét.
Kedves hallgatóink, dr. Báni Zsák, Bencés Perjált hallották.
Thank you.